Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnapon. Egy kicsit megfogyatkozva vagyunk, de annál inkább családias a légkör. Az apostol szavaival köszönök. Kegyelem legyen velünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Az Isten tisztelet kezdetén a 488. énekünket énekeljük. Szent vagy, így kezdődik az ének. Foglalja el helyét a gyülekezet, és nyissuk meg szívünket is. Azért is vagyunk ilyen kevesen, mert a gyülekezet, ugye a gyülekezeti táborban van Balatonszászon, úgyhogy majd, amikor imádkozunk, akkor őket is belefoglaljuk az imádságunkba. Folytassuk tovább az Isten tiszteletet, és énekeljünk továbbra is, emeljük fel szívünket az Istenhez. Az új énekeskönyvünknek a 170. énekét énekeljük, Szívem földje. Hallgassuk meg együtt a mai napra rendelt hosszabb igeszakaszunkat, a lekciónkat, amely írva található a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok könyvének 51. fejezetében, az 51. Zsoltárnak az első 19 versében a következőképpen. A karmesternek Dávid Zsoltára, abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Adja meg nekünk a kegyelmes Isten, hogy hallva és olvasva ezt a bűnbánó Zsoltárt, ezt ne eltoljuk magunktól, mondván, hogy ez a Dávidé, hanem forgassuk a szívünkben, mint a mi vétkeink fölött érzett bűnbánatnak a Zsoltárát, és hogy ez a Zsoltár ne csak a fülünkig hasson, hanem jusson el a szívünkig is. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, eléd hozzuk a szívünket. Te látod egyen-egyenként, hogy hogyan jöttünk ide. Hogy mik azok a dolgok, amiket hordozunk magunkban, amiket forgatunk a szívünkben, amik ott vannak a gondolatainkban, amik lekötik a figyelmünket. És arra kérünk, hogy hadd tegyük most ezen az Isten tiszteleten mérlegre te előtted ezt a szívet, az életünket. Urunk, hadd tanuljuk meg azt tőled, hogy mi a te parancsod, mi a te utad, mi a te vágyad velünk kapcsolatosan. Hadd lássuk meg, és hadd lépjünk arra az útra, amelyet te ajánlasz nekünk, amelyre áldásodat adod. Kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket lelked által, hogy ezen az Isten tiszteleten az elhangzó emberi szavak azok ne emberi legyenek, hanem a lélek által a te tanításod, Uram. Merünk eléd jönni, mert tudjuk, hisszük, valljuk, hogy te szerető Isten vagy, és nem akarod a bűnös ember halálát. Sokkal inkább, Urunk, meg akarsz menteni bennünket, és szereteted, irgalmad örökké tart. Köszönjük a te megbocsátó kegyelmedet. Köszönjük azt, hogy amit megbántunk, azt te nem emlegeted föl, azt a hátad mögé dobod. Köszönjük azt, hogy új életre indítasz egy-egy bűnvallás után, és megújítod szívünket, megerősíted lelkünket, felállítasz bennünket, erőt adsz nekünk, és küldetésbe küldesz és hívsz. Kérünk, hogy légy könyörületes ma is, vigasztalj meg minket, okíts bennünket, és vezess minket. Kérjük mindezt Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük az új énekeskönyvnek a 148. énekét. A 148. ének így kezdődik: ó, halld meg, imám!
Jöjj és figyelj rá.
Az az ige, amelyet az Úristen a szívemre helyezett ezen a mai, vagy erre a mai Isten tiszteletre, írva található a Példabeszédek könyvének 4. fejezetében, a 4. fejezetnek a 23. versében a következőképpen. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Engedjétek meg, hogy felolvassam az előtte levő néhány verset is. Fiam, figyelj szavaimra! Hajtsd füledet mondásaimra, ne tévezd szem elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Korábban erről az igéről azt gondoltam, hogy annyira egyszerű, hogy nincs rajta mit magyarázni. Aztán mostanában olyan sokszor elém jött, sokszor hallottam, olvastam, és arra gondoltam, hogy biztosan van valami dolgom ezzel az igeverssel, egy kicsit talán jobban bele kéne gondolnom, hogy miről is szól, hogy mit akar mondani nekünk. És a múlt héten egy ballagáson voltam, és ott az egyik, illetve az igazgatói búcsú beszédben ezt az igét hozta az igazgatónő, és nagyon szíven ütött, és azt sugallta nekem az Isten lelke, hogy ez a mai Isten tiszteletnek az alapigéje. Ezt az igét kell ide hozzam, azt, amit én megértettem belőle, úgy, ahogy én megértettem, és úgy, ahogy az Isten lelke majd megérteti veletek, hogy a ti életetekre miképpen lehet ez az ige hatással. Az ige hirdetésnek az első része talán egy kicsit ilyen kommentár ízű lesz. A szavaknak, amiket elmondok, talán egy kicsit ilyen tanító jellege van, de az igehirdetésnek a második felében egy távlat nyílt előttem, amit hozok közétek, és bízok oda rátok is. Ezeket az igéket megelőző versekben az apa arra tanítja a fiát, hogy két fontos dolog van az életben. Bölcsességet és értelmet szerezni. A bölcsesség alatt azt érti a Szentírás, ír erről a Zsoltárok könyvében, és ír a Példabeszédek könyvében is. Bölcsesség alatt azt érti, hogy annak a kezdete, tehát azzal kezdődik el a bölcsessége egy embernek, amikor elkezdi félni az Istent. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Az Úr félelme az ugye tudjuk, hogy nem rettegést jelent, hanem azt jelenti, hogy hiszek az Istenben, bízok az Istenben, ismerem az Istent, tanulmányozom az ő igéjét, kapcsolatot teremtek ő vele, és keresem az ő akaratát. A bölcsesség tehát azzal kezdődik, hogy elkezdem ismerni Istent, elindulok ezen az úton, egyre tapasztaltabb leszek a hit útján, egyre fejlődök a hitben, az Istennel való kapcsolatban, és az ő tanításai alapján igyekszem élni az életemet. És az értelem azzal növekszik, ha az isteni tanításnak a talaján állva egyre többet ismerek meg a teremtett világból, a világ működéséből, a világ rendjéből, a világban élő emberekből. Az isteni értékeket forgatva a szívembe, azokon gondolkodva, azok szerint élve, igyekszem szemlélni ezt a világot, és a világnak a dolgait, amelyek engem körülvesznek. Tehát amikor történik velem valami, akkor azt mindig oda teszem az Isten mérlegére, megbeszélem az Istennel, elmondom neki, hogy engem az hogy érintett, rám az hogy hatott, belőlem az mit váltott ki, mit tanít erről az Isten, hogyan gondolkodik a Isten az engem ért hatásokról, és az engem körülvevő dolgokról. Aztán azt mondja az apa a fiának, hogy az ezzel kapcsolatos tanítást, tehát az Isten tanítását, azt őrizze meg a szíve mélyén, és a szívét pedig mindennél jobban óvja, minden féltve őrzött dolognál jobban védje. Legyen ez számára az életben a legértékesebb és a legfontosabb dolog. Tehát az Istennel való kapcsolat, a benne való bizalom, a hozzá fűződő élmények, hitélmények, tapasztalatok, az legyen számára a legfontosabb dolog a világon. A szív, amelyben az isteni bölcsesség és az értelem lakik, ez legyen mindenek előtt az ő legfőbb értéke. És ezen a bölcsességen és értelmen kívül ne raktározzon mást a szívében. Ne legyen más a szívében, csak az Isten dolgai. Olyan ez, egy példa jutott az eszembe, és ez a példa kísérjen bennünket végig a prédikáción. Olyan ez, mint a kisfiú, aki kiment az édesapjával a futballmeccsre, és ott hallotta a különböző káromkodásokat, a trágár beszédet, és amikor az édesanyja megkérdezte arról, hogy volt ő ezekkel, akkor azt mondta rá, hogy én ismerem ezeket a szavakat, de nem használom. Ismerem, tudom, hallottam, hallom, mások használják, de én nem használom. Nem használom, mert valami más érték van a szívemben. A bibliai értelemben a szív az a lényünknek a központja. Tehát amikor a Biblia a szívről beszél, akkor beszél arról, hogy egy olyan szervünkről, ami az érzelmünknek a központja. Ami felvidulhat, ami elszomorodhat, felháborodhat, bátor lehet, vagy gyáva, félénk lehet, irigykedhet, de amelyik bízik is. A szívből indul ki az áldozatkészség, de a szív a székhelye lehet a gyűlölködésnek is. A szív az, ami megretten, ami összeszorul, ami elalél, ami megolvad, vagy megtörik, megsebződik, de a szív a kívánsága, vagy a székhelye a kívánságnak is, a jó kívánságának és a rossz kívánságának is. A bibliai értelemben a szív az értelemnek a központja is, mert hogy a szív tanakodik, fontolgat, forgatja magában a dolgokat, elgondolkodik, és a szív az akaratnak a központja is, az erkölcsi életé. Lehet központja az álnokságnak, a hitetlen gonoszságnak, a különböző téveigéseknek. Ez a szív megkeményedhet, nem akarhat meglágyulni, megkeményítheti magát, megkövéredhet, és eldöntheti, hogy nem fogadja be az Isten szavát. Ezért mondja azt az Isten, hogy a szívet kell körülmetélni. Nem más testtájékon kell a körülmetélést elvégezni, hogy az emberi szemmel látható legyen, hanem a szív az, amit körül kell metélni az Isten szeretetével, az Isten irgalmával. Ez a körülmetélt, Istennek elkötelezett szív, ez lehet Isten iránt tökéletes, őszinte, tiszta és hibátlan. Tehát amikor a Biblia a szívről beszél, akkor az emberről beszél, akkor rólad beszél, meg rólam beszél. Mi magunk vagyunk azok, aki a szívünket hordozzuk. És ezért figyelmezteti az apa a fiát a példabeszédek könyvében, hogy gondolja meg jól, hogy mivel tölti meg ezt a szívet. Milyen hatásokat enged be az életébe, és forgat a szívében, milyen hatásokat, milyen vágyakat, milyen kívánságokat forgatott belül, és gondolkodik rajta, és enged a szívében gyökeret verni, mert az fogja őt meghatározni. És erre figyelmeztet most bennünket is ez az ige, hogy gondoljuk meg jól, hogy mi az, amin gondolkodunk, mi az, amire vágyunk, mi az, amin elálmodozunk, vagy elfilozofálgatunk, vagy ami eltölti az elménket, a szívünket. Mi az, amit beengedünk magunkba? Mert azt is mondja a Szentírás, hogy amivel telve van a szív, azt szólja a száj. Tehát az jön ki belőlünk. Ugye Jézus beszél erről, hogy nem az fogja az ember romlását okozni, ami az árnyék székbe kerül, hogy így szépen fogalmazok innen a szószékről, hanem az, ami a szájon keresztül távozik, mert az a szívből jön. Amikor beszélünk valakivel, ahogy ő beszél velünk, abból sok minden leszűrődhet számunkra. Amiket ő mond, az elárulja az ő szívének az indulatát. Hogy milyen indulat foglalkoztatja őt, milyen gondolat vezérli őt, mi az, ami meghatározza az életét. És ehhez kapcsolódóan figyelmeztet Jézus, amikor azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Azt jelenti ez, hogy az az ember, aki a teljes szívét, az életét odaszánja az Istennek, és azt mondja, hogy igen, érnek engem hatások, mert nem vonhatom ki magamat a világból, nem az az Isten akarata, hogy kimenjek a pusztába és egyedül éljek, hanem itt kell éljek az emberi társadalomban, az emberek között. Szóval érnek engem hatások, de én mégis arra törekszem, hogy minden egyes dologban megmérjem magamat az Isten mérlegén. Nem másokhoz igazítom az életemet meg a dolgaimat, hanem az Isten szavához. És az az ember, aki csak egyedül az Isten szavához, az Isten szeretetéhez és irgalmához, könyörületéhez igazítja az életét, az boldog lesz, mert valóban meg fogja látni az Istent. Ugye nem azok látják nem a csodát látjuk először, hanem először hinnünk kell az Istenben, és aztán majd meglátjuk a csodát. Tehát amikor az Isten az életemnek az alapja, akkor mindent az ő kezéből veszek. Az ő kezéből veszem azt, hogy ma reggel megijesztett engem az irodai nyomtató, mert azt hittem, hogy nem fogjuk tudni kinyomtatni a liturgiás lapokat, a prédikációmat és egyéb más dokumentumot, amit még kért tőlünk András. És megjött Lehel, segített bekapcsolni a nyomtatót, sikerült mindent időre kinyomtatni, és én erre azt mondom, hogy köszönöm, Uram. Az az ember, aki nem az Istenhez méri az életét, az ezeket a dolgokat, ezeket az apróságokat, azt mondja, jó, véletlen. Jó, ez most így alakult. Hogy jó, oké, ezt így megoldottuk. És valóban ott voltunk mi, megoldottuk, de az Isten összerendezte, hogy meg tudjuk oldani. Az Isten összerendezte, hogy időbe legyen minden, hogy elkészüljön minden. És amikor ezeket a dolgokat, ezekben a dolgokban meglátom az Isten gondviselését, meg összerendező hatalmát, akkor más egyéb dolgokban is meg fogom látni az Istent, és csodákat fogok tapasztalni. A tiszta szívű ember az osztatlan szívű, tehát csak az Istené, csak az Istent szereti. Ugye ezt nem szabad összetéveszteni azzal, hogy ha az Istent szeretem, akkor emberi szinten már nem szeretek senkit, mert ez nem jó gondolkodás, mert más szintekről beszélünk. Ugye az Isten az egy fölöttünk álló dolog, az ember az pedig egy mellettünk levő, azonos szinten levő, értsétek ezt jól, teremtmény ugyanolyan, mint én. Csak azok látják meg az Istent, akiknek a szíve az Istené, akik az Istent keresik, akik nem sántikálnak kétfelé, vagy sokfelé. Azt szoktuk kérdezni, ugye, hogy ki a szíved királya, ki ül a te szíved trónján, és ki irányítja az életedet. Ezek olyan sokszor kegyes kérdések, amiket nem mindig lehet érteni. Arra tanít ez az ige szakasz, hogy ismerjem meg tehát a világ dolgait, mert hiszen ebben élek, ebben mozgok, de ne használjam mindazt, amit elém tár, az Isten nélküliség, csak azt használjam, ami jó, ami előre visz, ami lelkiekben gazdagító és építő, ami a szeretetet munkája. És nézzük csak meg a Jézus életét. Tehát Jézus a maga szentségével benne élt a világban. Megszólította a prostituáltakat, megszólította a társadalom kivetettjeit, megszólította azokat, akikkel mások nem álltak szóba. És nem mondta azt, hogy fúj, hogy távozz tőlem, hogy az én szentségem nem fér össze a tieddel. Nem, hanem lehajolt és megmosta
a lábukat, mert a tanítványok ugyanolyan bűnösök voltak, mint a prostituált nő. Tehát, hogy Jézus lehajolt az emberhez. És ugye mi is mondhatjuk azt, hogy keresztény vagyok, templomba járok, igyekszem tisztességesen élni, és jól élni az életemet, és vannak dolgok, amitől elhatárolódok is, és undorodom tőlük. Ami egyfelől nem baj, csak ne zárjam ki az Isten szeretetéből a másik embert. Tehát ne valami hívő felsőbbrendűségből gondolkodjak a másik emberről, hanem úgy, mint akit szeret az Isten, ahogyan engem is szeret. És persze jól tudjuk azt is, hogy el tudunk bukni az Isten szerető életben, a hívő életben. Erről, ilyen bukásról beszél az 51. Zsoltár. Dávid imádkozik, tiszta szívet teremts is bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Tehát te teremtsd bennem, és te újítsd meg bennem. Dávid ugye akkor írta le ezt a Zsoltárt, akkor élte át ezt a mélységet, miután házasságot tört, miután bűnt követett el, nem óvta, nem őrizte szívét a gonosz indulatoktól, beférkőzött az életébe valami olyan, ami az Istent megszomorította. És ez a bűn, ami beférkőzött Dávidnak a szívébe, az életébe, az a másik embert megölte, a nőt pedig kiszolgáltatottá tette. Tehát egy zűrzavart okozott. Ő felelős emberként, vezető emberként megöletett valakit, és egy másik embert pedig kiszolgáltatott helyzetbe hozott, pedig neki nem ez lett volna a feladata. Arra kéri Dávid az Úristent, hogy állítsa helyre a szívét. Teremtse újjá az embert, aki elbukott. Bocsásson meg neki, ugye? Arra kéri az Istent, hogy tegye meg azt, amit ő emberként nem tud megtenni. Ő nem tudja magát megjavítani, nem tudja magát megtisztítani, hanem ezt kéri az Istentől. Bocsáss meg, Uram, elbuktam, kérlek, tisztíts meg, kérlek, újíts meg, kérlek, hogy emelj föl. És az Isten megtette. És ez biztatás, mert ha mi követjük ezt az utat, az Isten velünk is megteszi. Tehát ugye, ha elbukunk, akkor oda visszük az Isten elé, megvalljuk a bűnt, amit elkövettünk, elmondjuk, hogy mi hogy vagyunk ebbe benne, őszinte megvallással, és kérjük az Istent, hogy tisztítson meg, hogy vegye el belőlünk a vágyat, ami nem szerinte való, vagy a gondolatot, ami nem jóra visz, és az Isten megteszi. Mi magunk nem tudjuk megtenni, de az Isten megteszi. Dávid meglátta azt, hogy mit tett a bűn, és mi a bűn. Meglátta, hogy amit tett, az elszakítja őt az Istentől, vagy elszakíthatja őt az Istentől. A látás követően ugye bűnbánatot gyakorol, Isten előtt elmondja, bevallja, amit tett, és kéri az Istennek a segítségét. Mindazok, akik ismerik Isten törvényét, ismerik az Istent, könnyebben képesek arra, hogy eljussanak erre a látásra, még akkor is, hogyha kellenek Nátán próféták. Ugye Dávidhoz oda megy a próféta, elmond neki egy példázatot, és azt mondja, te vagy az az ember, aki bűnt követett el. Tehát nem csak úgy általánosságban beszélek, nem csak úgy elmondom neked az Isten törvényét, nem csak úgy mesélek neked, hanem azt mondom, mondja Nátán Dávidnak, hogy te vétkeztél, megöltél egy embert, és kiszolgáltatottá tettél egy nőt. Szerinted Isten hogy gondolkodik erről? És ugye amikor Dávid szembesül ezzel, hívő emberként, akkor jön a bűnbánat és az Isten segítségének a kérése. Szóval, akár Dávidok vagyunk, akár Nátánok vagyunk, legyünk ott az Isten előtt. És akkor itt jön az, ami ennek az igének a kapcsán tovább vitt engem. Mi történik olyankor, ha valaki, akik hozzánk közel állnak, olyan ember, akit szeretünk, nem látja, hogy bűnben él, és nem ismeri az Istent, nem ismeri az Isten törvényét. Nyilvánvaló az, hogy nem tud és nem akar bűnbánatot gyakorolni, mert nem látja, hogy mi a bűn. Nem látja, hogy miért lenne az bűn, ahogy ő él. Nem fogja éppen ezért kérni az Isten segítségét, meg az Isten újjáteremtő erejét, mert nem érti, hogy miért kellene neki ezt kérnie. Mi viszont látjuk. akik ismerjük az Istent, mi viszont tudjuk, hogy Istennek nem tetsző dolog az, amiben ez az ember, akit szeretünk, benne van. A kérdés az, hogy lemond-e Isten az ilyen emberekről? Elvész-e az ilyen ember? Megmentheti-e az ilyen embert valaki? Ugye azt tudjuk, hogy Isten az, aki megment. Nem mi mentjük meg a másik embert. Amikor azt mondja azonban az Isten nekünk, hogy emberhalászokká teszlek titeket, akkor mégis meg kell hallanunk azt, hogy ebben a mentésben nekünk is van jócskán feladatunk. Ebben a mentésben, a másik ember megmentésében nekünk is részt kell vállalni. Bennünket hív az Isten munkatársaiul, bennünket, akik már ismerjük az Isten szeretetét, kegyelmét, irgalmát, törvényét, akaratát. És nem véletlenül mondtam így a sorrendet. Nem mi vagyunk a megmentők, de munkatársai vagyunk, vagy lehetünk a megmentőnek. Fontos azt látnunk, amit már említettem is az előbb, hogy Isten nem akarja a bűnös embernek a halálát. Nem azt akarja, hogy elpusztuljon, hogy pokolra jusson, hogy vége legyen, hanem azt akarja, hogy megtérjen, tehát odaforduljon az Istenhez, megtapasztalja az Isten szeretetét, és meglássa az Isten útját, és éljen, vegye az áldásokat, használja jó értelemben az Isten szeretetét és erejét az életében. És legyen olyan, aki hirdeti ebben a világban az Isten könyörületességét és irgalmát, meg megváltását. Ebből következik az, ugye, hogy a nekünk Istent ismerőknek is jó, hogyha ugyanez az akaratunk. Tehát nem a bűnös, hitetlen ember halálát vágyjuk, ne ezt vágyjuk, hanem azt vágyjuk, hogy megmeneküljön. Ezt vigyük az Isten elé, ezt a vágyunkat, hogy azt szeretnénk, hogy az az ember, akit szeretünk, de nem hisz az Istenben, nem ismeri az Istent, az megismerhesse. Az legyen a mi vágyunk, hogy bárha ő is tudná azt a jót, amit mi tudunk, amit mi tapasztalunk. Fontos azt is látni, hogy Isten a bűnt utálja, és nem az embert, nem a bűnös embert. És nekünk is valahogy ezt így az Isten bölcsességével valahogy ketté kellene választani. És eszembe jutottak a pedofiljaim, akikkel dolgozok, hogy nem az a dolgom, hogy utáljam, gyűlöljem őket. Nem ez a dolgom, nem az a dolgom, hogy ítélkezzek felettük, hanem valahogy bölcsen, valahogy az Istentől elkért bölcsességgel leválasztani az emberről a bűnt, amit elkövetett, és meglátni az esendőt, aki megmentésre szorul. Szeretnünk kell azt az embert, aki bűnben él, nem a bűnt, amit elkövet, ahogy él, hanem őt magát. Ahogyan Isten is szereti, és azért jött Jézus Krisztus ebbe a világba, hogy megmentse, és hogy életre hívja. Na most az a tapasztalatom, nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogy nagyon nehéz valakivel megértetni azt, hogy ő bűnben él, ha ő azt nem látja bűnnek. És az a tapasztalatom, hogy erővel, erőszakkal, erkölcsi prédikációkkal, ugye gyomorszájba evangelizálással szoktam mondani, az ilyen ember nem meggyőzhető, sokkal inkább elűzhető. Elűzzük őt az Isten közeléből, hogyha a hívő gőggel felülről elmondjuk neki a tutit. Mintha a mi életünk tökéletes lenne. Közben tudjuk, hogy nem az. Tudjuk, hogy nekünk is vannak bűneink, nekünk is vannak hibáink, nekünk is vannak bukásaink az Isten előtt. Tehát nem jó az, hogyha a másiknak a fejére olvassuk azokat a dolgokat, amiből meg kellene térnie. Akkor mit tehetünk a megmentésért? Azt gondolom, hogy az az alap és a legfontosabb dolog, hogy megkérdezzem magamtól, hogy elhiszem-e azt, hogy az Isten őt is meg tudja gyógyítani? Elhiszem-e azt, hogy ha engem meggyógyított, akkor őt, akit szeretek, de nem hisz, meg tudja az Isten gyógyítani? Elhiszem-e, hogy az Isten az ő szívét újjá tudja teremteni, hogy az ő lelkét is meg tudja erősíteni, hogy új útra tudja vezetni őt, hogy az az ember, akit szeretek, de nem hisz, az megtérhet, oda fordulhat az Istenhez. Elhiszem-e ezt? Ugye azt mondja Jézus, ha annyi hitetek volna, mint egy mustármag, akkor a hegyeket tudnátok mozdítani. Ha annyi hitünk lenne a közeli barátaink, családtagjaink, szeretteinknek a megtérésében, tehát Istenhez fordulásában, mint egy mustármag, akkor hegyeket mozdíthatnánk meg. Ha ezt el tudom hinni, és én magam meg tudok erősödni abban, hogy Istennek van hatalma embereket megújítani, hogyha meg tudok erősödni az Isten iránti bizalomban, a szeretetben, hogy az Isten nem akarja ennek az embernek az elvesztését, akkor második lépésben nincs más dolgom, mint könyörögni, odavinni az Isten elé, beszélgetni az Istennel erről az emberről. Elmondani neki, hogy én hogy látom, és az Isten majd elmondja, hogy ő hogy látja. Az Isten majd az én szememet is felnyitja arra, hogy meglássam a bűnök mögött az embert, az esendőt, a szerethetőt, aki vágyakozik arra, hogy megmentve legyen, csak még nem tudja. De én már tudom. És ugye azzal együtt, hogy könyörgök, és megpróbálok így könyörögni, azzal együtt azt munkálom, hogy jól tudjam szeretni ezt az embert. Mert az mindannyiunkban benne van, hogy persze az Isten parancsa az, hogy szeretni. Na de nem mindegy, hogy hogyan szeretünk. És ugye ezen van a hangsúly, hogy jól szeretni. Úgy szeretni, hogy a másik érezze a szeretetet. Mert én tudom, hogy én hogy tudok szeretni, és nekem mi lenne jó. De nem rólam van szó, hanem ő róla van szó. Arról van szó, hogy neki mit jelent az, hogy szeretve van. Ő miből érzi azt, hogy szeretve van. Neki hogy jó, hogy szeressék. Ez iszonyatosan nehéz feladat. Nagyon sok imádság, nagyon nagy Istenre figyelés. Még akkor is, hogyha ez szívből jön, és az én akaratom szerint való. Tehát, hogy ugye vannak olyan helyzetek, amikor azért kell könyörögni, hogy egyáltalán szeretni tudjam a másik embert. Ez, amiről most beszélünk, ez az, amikor én akarom, hogy neki jó legyen, és ott van a szívemben ő, akit szeretek, aki fontos a számomra, legyen ez bárki az életemben, de akkor is nehéz folyamatosan úgy szeretni, hogy néha ő ellenkezik ez ellen a szeretet ellen. Bele tudunk ebbe fáradni. Odafigyelést, odaszánást igényel, és azt, hogy a másik embert ismerjem. Akarjam tudni, hogy kicsoda ő. Akarjam tudni, hogy mi van az ő gondolatában. Mi foglalkoztatja őt. Hogy gondolkodik azokról a dolgokról, amikről mondjuk én is gondolkodom. Kíváncsi vál lenni az ő véleményére. Szoktunk beleesni hibákba ezen az úton. Használunk olyan kifejezéseket, mint meg kell térni, hogy Jézus Krisztus a megváltó, meg bűnökből megszabadít bennünket, meg stb. Erre szoktuk azt mondani, hogy kánaáni nyelv, amit mi itt a templom falain belül talán értünk. De ezeket a kifejezéseket azok az emberek, akik nem a templom falain belül vannak, akik nincsenek közel az Istenhez, akik mondjuk soha nem jártak hittanra, senki nincs a családjukban, aki az Istenről beszélt volna nekik, azok az emberek ezeket a kifejezéseket nem értik. Nem értik. És nem tudják, hogy mit akarunk. Milyen földön túli nyelvet használunk. Akik nem látják az életükben az Isten szerinti bűnöket, azok nem fogják érteni, hogy mit jelent az, hogy megtérni. Ezt már ugye beszéltük az előbb, és említettem ezt. És ha mi keresztjének ajtóstúl rontunk a házba, és szembesítjük ezeket az embereket a bűnökkel, amit mi az Isten törvénye alapján már látunk, akkor ezt ők bántásnak, elutasításnak, ítélkezésnek fogják megélni. És nem, hogy közelebb kerülnek az Istenhez, de eltávolodnak az Istentől. Mert azt fogják megélni, hogy ítélkezek keresztény emberként ő fölöttük. Szóval el kell azon gondolkodni, és bölcsességért kell az Úristenhez imádkozni, hogy mikor van helye annak, hogy a bűnöket a másik ember fejére olvassam, és helye van-e egyáltalán. És jó elgondolkodni azon, hogy a bűnöknek a fejre olvasása az vajon nem a Szentlélek dolga-e. Nem az én dolgom. Nem az én dolgom. Amikor a Szentlélek viszont arra indít, akkor majd megadja, hogy hogy mondjam. Hogy mondjam úgy, hogy ne ítélkezés hangozzék belőle, hanem a szeretet, a jó akarása. És persze ott a kérdés, hogy mondja meg akkor valaki, hogy mi az én dolgom, akkor hogy csináljam, hogy jól csináljam. Mert Isten egyfelől elvárja tőlünk azt, hogy őrállóként felelősséggel viseltessünk embertársainkért. Ugye Ezékiel könyvében le van írva, szólj a néphez, mondd el neki, hogy térjenek meg, ez a feladatod, mert rajtad keresztényként az lesz számon kérve, hogy elmondtad-e. És akkor mondjuk, jó uram, de eddig arról beszéltünk, hogy milyen sérüléseket tudunk okozni, hogyha ezt így az arcba belemondjuk. Hogy tudjuk ezt úgy csinálni, hogy jó legyen? Hogyan mondjam meg azt, hogy térjen meg, hogyha nem érti ezt a kifejezést, ha nem látja azt, hogy miből kellene megtérnie? Arra jöttem rá, hogy annyira egyszerű erre a kérdésre a válasz, hogy nagyon sok hívő ember nem találja. Én se találtam sokáig. Azt mondja Jézus, hogy szeresd. Szeresd. Nagyon elcsépelt ez a szó. De ha éljük, ha az Isten lelke által, az ő erejével igyekszünk szeretni és a szeretetünket mások felé odaadni, akkor ennek hatalma lesz. Azért szeressünk, mert ő is ezt tette. Azt mondja János az evangéliumban, azt írja, Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Tehát nem az ítélet az, ami a mi dolgunk, hanem az Istenhez vezetés a szeretet útján. Nem az ítélet az őrálló felelősség és feladata, hanem a szeretet. Szeretni úgy, hogy közben magam is hiteles vagyok. Megélem az Istenbe vetett bizalmamat. Megélem az Isten törvényét, az Isten értékeit, amelyeket az Isten nekem adott. Mert ugye hiába iszok én bort, ha vizet prédikálok, vagy iszok vizet és bort prédikálok, mert hiteltelen leszek. Tehát mindenki először ugye a saját maga házatáján sepregessen, a saját maga életét igyekezze rendbe tenni az Isten előtt, a saját maga dolgait rendezze az Istennel, még ha folyamatában van is ez, és még hogyha látszik is mások számára ez a folyamat, de először a magunk életét igyekezzünk hitelesen megélni, hogy aztán tudjunk a szeretetről, az Isten megbocsátásáról, a könyörületről beszélni a másiknak. Ugye, hogy tudok hiteles maradni? Úgy, hogy őrzöm a szívemben az oda rejtett isteni bölcsességet és értelmet. Hogy miközben a világban élek, hitetlen emberek között vagyok, szeretem ezeket az embereket, és nem ítélkezem. Tudom azt, hogy mi a bűn, de nem veszek részt a bűnben. Tudom azt, hogy mit mond a világ, merre sodor a világ, miket tart a Isten nélkül élő ember értéknek, de nem sodródom vele, hanem szilárdan állok az Isten talapzatán. Úgy élek a világban, hogy magam nem leszek a világé. Nem veszem át az értékeit, a felfogását, és nem hagyom elsodortatni magam, hanem kősziklára állok, az Istenhez kapcsolódom. És amikor az Istentől veszem az erőt, akkor fogok tudni szeretni. Egy olyan közegben, ahol mondjuk senki nem hisz, ahol mindenki azt mondja, hogy mekkora nagy buli a Pride, ahol mindenki örvendezik annak, hogy mocsokban élünk sokszor, és a szexualitást olyan helyre emeljük, ami túlzás, ami már Istenné teszi azt, ami egyébként az Isten ajándéka. És most csak egy példát mondtam. El lehet ebbe fáradni. Nagyon el lehet fáradni. Jézus is elfáradt. Nem hiába vonult vissza rendre a tömegtől, és volt egyedül az atyával. És volt olyan, hogy ebben a fáradtságban felkiáltott, hogy hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig kell ezt elszenvedjem? És ugye ezt Jézus a tanítványoknak mondja, tehát a tanítványoktól, ha ő így elfárad, akkor képzelhetjük mi is, hogy nem csoda az, ha belefáradunk a szeretetbe is, hogy mindenek ellenére szeretni, mindenek ellenére a jót tenni, mindenek ellenére az Isten dolgát vinni előre, és nem meghunyászkodni, nem sunyin elbújni, nem hallgatni, hanem megélni az Isten akaratát. Elfáradunk, igen, elfáradunk. De aztán ott van egy mondat még ezután, a kifakadás után, ami a szeretetnek egy nagyon-nagyon mély megnyilvánulása. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, akikre így kifakadt, hogy hozzátok őt ide. Arról beszél, hogy a holdkóros fiút hozzák oda ő hozzá, hadd gyógyítsa ő meg, mert a tanítványok nem tudták meggyógyítani. Ugye kicsi volt a hitük, kételkedtek, nem voltak elég szorosságban az Istennel. És azt mondja Jézus, hozzátok őt ide, mert szeretem. A ti nyavajátok, hitetlenségetek miatt nem dobom őt el. És ez nekünk is lehet biztatás, hogy ha mi elbukunk is a szeretetben, ha mi néha hiteltelen dolgokat csinálunk, és abból bűnbánattal nekünk is meg kell térni, az Isten nem dobja el azt az embert, akinek kapcsán mi küldetésben vagyunk, aki kapcsán nekünk az a feladatunk, hogy elé éljük az Isten szeretetét. Honnan volt ereje a mesternek ahhoz, hogy gyógyítson? Hogy mégis gyógyítson? Honnan van nekünk erőnk ahhoz, hogy a ránk bízott embereket mindenek ellenére szeressük, és fontosabbak legyenek számunkra saját magunknál? És tudom, hogy mindenkinek megvan a fejében a válasz. Tudjuk, persze az Istentől van az erő, de miért van az, hogy a hétköznapokban mégis ezt olyan nehéz megélni? Miért van az, hogy ez csak elméletben van meg sokszor, és a hétköznapokban gondot okoz nekünk ez? Magamon tapasztalom, azért van, mert nem szánok elég időt arra, hogy a szívemben forgassam az Isten dolgait. Nem szánok elég időt arra, hogy az Istennel töltsek perceket, órákat, amennyit tudok. Nem szánok elég időt rá, és ebből az következik, hogy nem tudok meríteni az ő szeretetéből, tehát én magam se fogok tudni szeretni a saját erőmön felül. A magunk egészsége és a magunk hitelessége miatt jó megtenni azt, hogy az Istennel időt töltünk, hogy a szívünkben őrizzük azokat a bölcsességeket és azt az értelmet, amit az Istentől kaptunk és az Istentől megtanultunk. Tehát nem csak a fele barátainkat kell szeretni, hanem saját magunkat is. Ugye szeress fele barátodat, mint magadat. Nagyon fontos, mert ha magunkat nem szeretjük, a másik embert se fogjuk szeretni. Ha magunk az isteni szeretetből nem töltekezünk, akkor a másik ember felé sem tudunk szeretetet adni. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Az élet, amelyet Isten arra használ, hogy jobbá tegyük azt a világot, és emberek kerüljenek te általad, meg én általam közelebb az Istenhez. Ebben segítsen meg bennünket az Úr, és adjon nekünk ehhez bölcsességet, meg erőt. Ámen. Válaszul az új énekes könyvünknek a 169. énekét énekeljük. Így kezdődik ez az ének, hogy szívem telve van veled.
Szívem telve van veled, drága Jézus, ő megváltó. Hálát érzek mind azért, mit értem tettél, drága Jézus. Nincsen más otthonom. telve van velem át. Drága Jézus, ő megváltó. Hálát érzek, mint azért, mit értem tettél. Drága Jézus, és befogadtál, nincsen más otthonom, karod óv, átölel, csak nálad van lakhelyem, jöjj közel hát, ölel.
Mennyi édesatyánk, szükségünk van rád. Szükségünk van a te bölcsességedre, tanításodra, vezetésedre, mert te komplexen látod a dolgokat, és nem csak egy perspektívából, ahogy mi látjuk, hanem te az egészet látod magad előtt. Szükségünk van rád, mert nélküled semmik vagyunk. A magunk erejéből próbálkozunk, ami nagyon sokszor nem elég. Elég egy bizonyos ideig, de határokon átlépni csak veled tudunk, Urunk. Erőnkön felül csak veled tudunk szeretni, és általad. Kérünk, hogy így áldj meg bennünket. Add, hogy így tudjunk ott lenni a családunk között, így tudjunk ott lenni a munkahelyünkön, így tudjunk jelen lenni például a tömegközlekedésen, így tudjunk intézkedni, így tudjuk élni az életünket, és tudjunk jelen lenni ott, ahova te küldesz bennünket, ahova mennünk kell. Kérünk, hogy a te erőd és áldásod kísérjen, és vezess bennünket az ezután következő dolgokban is. Urunk, köszönjük azt, hogy a gyülekezetünknek lehetősége van táborozni, lehetősége van együtt lenni, egymás hite, személyisége, meglátása által gazdagodni, és tenni mindezt úgy, hogy te ott vagy velük is. Köszönjük, hogy a te áldásod kíséri őket, és azokat a táborokat is, amelyeket a gyülekezetünk szervez. Kérünk Istenünk, hogy ezekben legyen uralkodó cselekedet, uralkodó motiváció, uralkodó jelenlét a te szereteted és az ebből táplálkozó emberi cselekedetek. Kérünk, hogy légy azokkal, akik betegek, akik gyászolnak, akik egyedül vannak, akik elesettek, akik magányosak, akik úgy érzik, hogy nehéz az élet. Te légy Urunk gyógyítója és megelevenítője ezeknek az embereknek. És köszönjük neked az, hogy ma együtt lehettünk előtted, és hisszük azt, Urunk, hogy a te szavad tovább él bennünk, tovább visz bennünket. Kérünk, hogy hallgass meg most csöndben elmondott saját imáinkat. Kérünk, hogy Krisztusért hallgass meg ezeket az imákat, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünk zárásaképpen a 471. énekünket énekeljük az énekeskönyvből. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt, így kezdődik ez az ének, és nyugodtan föl lehet állni, hogy majd ezzel az énekkel, vagy ezután az ének után kérjük és várjuk az Isten áldását. Vegyük az Istennek áldását. Minden féltve őrzött dolognál jobban óv szívedet, mert onnan indul ki az élet. S a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Áldás békességet kívánok, és menjetek azzal a tudattal, hogy küldetésetek van ebben a világban. Isten áldjon titeket.